Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 392-es számú dicséretünk második versét énekeljük, így készüljünk a keresztség kiszolgáltatására. 392-es számú dicséretünk második verse, kihívott minden népből egy lelki népet itt. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget, megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18. verssel kezdődően. Mert nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség szereztetési igéje mellé a rómabeliekhez írt leveléből Pál apostolnak szeretnék két verset felolvasni. A nyolcadik fejezetnek a 16. és 17. verseit. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Ezt a kifejezést szeretném egy kicsit idehozni most szülőknek, keresztülőknek és gyülekezetnek, hogy a gyermek az egyben örökös is, és nagyon sok gondolat van, ami ehhez hozzá tud kapcsolódni. Az örökség az egy elég nehéz kérdés. Legtöbbször inkább már akkor találkozunk vele, amikor ez valamiféle viszályt szít, valakinek elmúlik az élete, valamit hátrahagy, és azok, akik megmaradtak mögötte, azok valamit kell kezdjenek ezzel az örökséggel. Vagy szét tudják osztani, arányosan, vagy úgy, ahogy igazságosnak tűnik. Van olyan, aki erre fel is készül már életében, hogy utána ne legyenek ezek a próbatételek, ezért ő maga írja le, hogy kire mit szeretne hátrahagyni. Hát az örökségről általában mindig ez a nehézség jut eszünkbe. De azért második körben mindig, amikor főleg a gyermekeinkre ránézünk, és azok még kisebb gyermekek, akkor azért azt is végig gondoljuk, hogy mit örököltek tőlünk. Már így jönnek az első családtagok, rokonok, ismerősök látogatóba, így figyelik az ő növekedésüket, itt kisebb gyermeket is, és nagyobb gyermekeket is fogok most keresztelni, és mindenki árgus szemekkel nézi, hogy kiből mi van a gyermekben. Hol vagyok benne én, hol van benne a másik ember, hol van benne a nagyszülő. Nézzük ezeket a külső jegyeket, és nézzük egy idő után a belső tulajdonságokat is. A szeme az olyan, mint az anyjáé, aztán utána a tulajdonságokat nézve meg azt mondjuk, hogy az apja makacságát örökölte el. És valahogy ezzel, valahogy ki is mondjuk azt, hogy azért ezek a gyermekek nem függetlenek tőlünk. Isten rajtunk keresztül tervezte el az ő életét, és ezért valami belőlünk is ott van bennük. Az, amit mi meglátunk bennünk, ez néha minket örvendeztet, és újjongunk, hogy jaj, de jó, hogy hasonlít rám, ez egy olyan jó leső érzés. A másik pillanatban viszont észreveszünk bennük a saját rossz tulajdonságainkat is, hogy ez a gyerek tényleg olyan lett, mint én. Néha ezért olyan nehezen tudunk kapcsolatot is teremteni velük, és ahogy nőnek, ez a kapcsolatteremtés és ennek a fenntartása talán még nehezebb is. Ezek mind-mind örökségek. És akkor ezek mellé szeretnék még egyet oda tenni, ami még egyelőre csak ilyen emberi vonatkozás, hogy vannak lelki örökségek is. Milyen környezetben nő fel egy gyermek? Mi az, ami magába szív? Milyen tapasztalásai vannak az életről? Mi az, amire megtanítom szülőként? Hogyan szemléje a világot? Mit lásson benne? Megtanítom-e imádkozni? Megtanítom-e azokra a dolgokra, amelyeket én már tapasztalatból ismerek, és tudom, hogy egy fontos része az életünknek? Ezek amolyan lelki örökségek, amelyek aztán később segítenek bennünket eligazodni is a világban. Emellé teszi oda Pál apostol, hogy a mi gyermekeink azok egyben Isten gyermekei is, ezért Istennél is van örökségük. Mit örökölnek a gyermekeink Istentől? A keresztségben jól tudja a gyülekezet is, hogy mindig elhangzik egy nagyon-nagyon szép ígéret, amelyet maga Jézus tesz a tanítványoknak, és azt mondja, hogy a ti örökségetek az, hogy veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Ez valami olyan, amit nem lehet elvenni tőlünk. Ezt Isten azért adja, hogy nekünk is egy kicsit szülőként felszabadultabb legyen az az örömünk, amivel foglalkozhatunk a gyerekekkel. Hogy úgy tudjak leülni, játszani mellé, hogy ne legyek tele félelemmel. Hogy úgy tudjam megsimogatni, hogy ne legyen az a következő gondolatom, hogy de tényleg mi lesz az ő sorsuk, mi lesz az ő egész életükkel. Ez az mi egyik nagy-nagy örökségünk, de Pál apostol ebben a részben egy másik örökséget is mellé tesz, és azt mondja, hogy a világ gyermekei azok a szolgaság lelkét kapták, az Isten gyermekei viszont a szabadság lelkét öröklik. És ez is egy öröksége az Isten gyermekeinek, az a szabadság, amit ez a világ nem tud felkínálni, mert állandóan korlátokba ütközünk. A saját életünk is korlátok között van, a saját erőnk, a saját tudásunk, a bölcsességünk, az egészségünk, mind-mind korlátozott valóság, és erre Isten azt mondja, hogy de a szabadság gyermekei az enyémek. És ezt pedig szeretném hozzákapcsolni ahhoz, amit Jézus szintén a szereztetés ígében mond, hogy mert nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ami azt jelenti, hogy Isten bármit el tud rendezni, bármit el tud intézni az ő életükbe, tudja őket vezetni, tudja őket megtartani, tudja őket formálni. És ők ebben a szabadságban élhetik az életüket, hogy nem csak önmagukra és a saját erejükre tudnak támaszkodni, vagy a szüleikére, hanem ott van Istennek ez a végtelen hatalma, amely mindent felül tud írni az életünkben. Erre mondja Pál apostol azt, hogy ti az Isten gyermekei vagytok, és az ő örökségét is bírjátok. Ezekkel a gondolatokkal szeretném a keresztséget kiszolgáltatni három kisgyermeknek is, és mielőtt ezt megtenném, két kérdést teszek fel szülőknek, keresztszülőknek, egyet pedig a gyülekezetnek. Kérem, hogy közösen álljunk fel erre az ünnepi alkalomra. Szeretném kérni a szülőket és a keresztszülőket mindkét családból, hogy hallható szóval, lelkiismeretük szerint válaszoljanak az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek vagy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszentegyházba befogadtassanak. Felejétek, akarjuk. Kérdezem másodszor, ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket, gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnőnek a konfirmáció alkalmával, ők maguk tehessenek önként vallást Istenbe vetett hitükről a gyülekezet közösségében. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük és fogadjuk. Tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, eléd álltunk, és nem csak önmagunkat állítottuk te eléd, hanem idehoztuk gyermekeinket is. Azért az áldásért, amely a keresztségben, abban a nagy ígéretben elhangzik, hogy velük is ott leszel minden napon a világ végezetéig. Nagyon sok mindent adunk át nekik, sok mindent örökölnek tőlünk. Ez a te gondolatod és a te bölcsességednek a gondolata, hogy így legyen az életünkben. Ismerjük önmagunkat, szeretnénk magunkból is a legtöbbet, a legjobbat adni nekik, de ismerjük a magunk töredékességeit is, hibáit is. Ezért köszönjük meg, hogy nem csak a mi örököseink lesznek ebben a világban és az örökkévalóságban, hanem a te örököseid is. Mindazt, amit számukra ajándékként elkészítettél az életben, az az övék lehet. Így kérünk, hogy hadd tanulhassák meg segítségül hívni a te nevedet, hadd hordozhassák ezt az áldást úgy, mint akik a világban rád tudnak hagyatkozni, arra, akinek mindenek felett való hatalma van. Imádkozunk azokért a közösségekért, családokért, akik befogadják őket, adj bölcsességet, szeretetet és türelmet szülőknek, keresztszülőknek, családtagoknak, hogy így tudják nevelni és vezetni az ő életüket. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Anna, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Ádám, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Az első nagy menet után készüljünk az Isten tisztelet folytatására. 255-ös számú dicséretünket énekeljük, és ezzel készüljünk az ige hirdetés hallgatás szolgálatára. A 255. dicséretünkből az első három verset fogjuk énekelni. Mely igen jó az Úristent dicsérni. Thank you. Isten ígét olvasom bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, Sámuel első könyvének a 7. fejezetéből, a 7-től 12-ig terjedő verseket. A filiszteusok azonban meghallották, hogy Izrael fiai összegyűltek Micpába, ezért fölvonultak a filiszteusok városfejedelmei Izrael ellen. Amikor ezt meghallották Izrael fiai, félelem fogta el őket a filiszteusok miatt, és ezt mondták Izrael fiai Sámuelnek. Kiálts értünk szüntelenül Istenünkhöz, az Úrhoz, hogy szabadítson meg bennünket a filiszteusok kezéből. Sámuel pedig fogott egy szopós bárányt, és feláldozta teljes égő áldozatul az Úrnak. És Sámuel az Úrhoz kiáltott Izraelért, és az Úr meghallgatta. Mialatt Sámuel az égő áldozatot mutatta be, előre nyomultak a filiszteusok, hogy megütközzenek Izraellel. Az Úr azonban hatalmas hangon mennydörgött azon a napon a filiszteusok fölött, és úgy megzavarodtak, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől. Ekkor az izraeliek kivonultak Micpából, üldözték a filiszteusokat, és vágták őket egészen Bétkárig. Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Micpa és Sén között, és elnevezte Eben Haézernek, mert ezt mondta, mindeddig megsegített bennünket az Úr. Kegyelem Istenet, egye áldottá számunkra az ő igéjét és hallgatását, jöjjetek fennállva ezért együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mi is csak csatlakozni tudunk ahhoz, amit Sámuel mondott ki, így érezzük a lelkünkben, így adunk hálát neked is, hogy mindeddig megsegítettél bennünket. És ez nem azt jelentette, hogy könnyű volt az életünk, vagy problémamentes, hogy nem voltak benne nagy csaták és küzdések, hanem ez azt jelenti, hogy most mégis itt lehetünk előtted, hogy hallhatunk téged, hogy rád figyelhetünk, hogy valahol ezekben a küzdelmekben mégis ott voltál, kihoztál belőle. És még lehet, hogy vannak küzdelmek, amelyeknek a folyamában benne is vagyunk, de bízunk abban, hogy a győzelmet nekünk is meg tudod adni. Így tesszük eléd mindazt, amit ma is elhoztunk ide, egy küzdelmes életet sok-sok kérdéssel, sok-sok próbálkozással, betegségeinket, nyomorúságainkat, a világhelyzetét, benne a mi kis életünket, a bizonytalanságunkat, mind-mind most rád terheljük. Kérünk, hogy így légy itt közöttünk, mint aki hatalmas hangon tudsz mennydörögni mi felettünk is, hogy megértsünk téged, és az ellenségeink megrémüljenek tőlünk. Kérünk, hogy légy itt Isten tiszteletünkön, a te igéd és szent lelked által. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 65. Zsoltárunkkal készüljünk. A 65. Zsoltárunknak az első versét énekeljük. A Sionnak hegyén, Úr Isten, tied a dicséret. Alapigénket újra olvasom Sámuel első könyvének a 7. részéből, a 12. versből. Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Micpa és Sén között, és elnevezte Eben Haézernek, mert ezt mondta, mindeddig megsegített bennünket az Úr. Foglaljuk el a helyünket. A kutatóknak és a régészeknek nagy kincs, hogyha találnak egy-egy olyan régi emlékoszlopot, vagy valamilyen régi emlékhelyet, amely valamire emlékeztet az emberiség történetéből vagy történelméből. Ez az ókori népeknél kifejezetten izgalmas talán, és ez így volt az Isten népe életében. Időről időre egy-egy olyan fordulópontnál, jelentősebb eseménynél, ahol valami történt velük, valamit átéltek, valamit megkaptak, ők is egy-egy ilyen emlékhelyet létrehoztak, egy szent oszlopot felállítottak. Ennek az újkorban is megvan a folytatása. Hát hányszor hallunk arról, hogy egy-egy emléktáblát lepleznek le, vagy egy szobrot, vagy emlékművet, vagy most az egyik legújabb keletű dolog, hogy fát ültetünk valaminek az emlékére, valaminek az alkalmából. Hallottam én már olyan nagyszülőt is, vagy szülőt is, aki a gyermeke születésére elültetett egy fát, aztán majd később majd mutogatja neki, hogy ez a fa, fiam, veled egyidős. De aztán tovább is lehet menni, és nem is gondolunk bele, de azok is ilyen emlékhelyek számunkra, egy-egy fejfa, vagy egy-egy sírkő, ahova kimegy az ember, van rajta egy név, egy dátum, és úgy visszazarándokol időről időre, ezek korszakokat zárnak le az életünkbe, oda eljutunk, valahol megfogalmazzuk azt, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, ki volt az a másik, aki hozzánk tartozott az életünkbe. Ez is egy ilyen hely, ahol az ember megáll és elgondolkozik, emlékezik. De sokkal hétköznapi dolga, sokkal hétköznapi ilyen emlékeink vagy emléktárgyaink is vannak. Vannak fotóalbumaink. Nem arról szólok, ami manapság oly divatos, hogy most már digitális fényképezés van, annyi képet csinálok, amennyit akarok, hanem amikor elkezdek válogatni, hogy egyet-egyet előhívjak, betegyem egy albumba, odaírjak egy évet, egy évszámot vagy egy eseményt, és azt mondjam, hogy na ez történt velünk. Ennek még talán ékesebb példája az, amikor ezek közül úgy emelünk ki valamit, hogy az kikerül a polcra, hogy az ott van az éjjeli szekrényemen, vagy még kint lóg a falon is nálunk, mert az valamire emlékeztet. Még tovább megyek, és azt mondom, hogy ott van a karikagyűrű az ujjamon. Egy olyan jel, ami mindig emlékeztet valamire. Attól az állapottól függően, hogy én most mibe vagyok, hogy az most sokat jelent nekem, vagy már semmit nem jelent nekem. Jézus azt mondja, és beáll a proféták sorába, hogy van olyan, hogy az ember nem tud semmit megfogalmazni, hogy nincs gondolata, nincs üzenete, nincs mondani valója, és ilyenkor megszólalnak a kövek, és azok beszélnek. Megszólalnak ezek az emléktárgyak, és valahogy felkiáltanak a lelkünk mélyén, és valamit próbálnak üzenni. Talán a múltunkból, de egy kicsit mindig a jövőnkre nézve, és arra tekintettel. Sámuel kora, amiből ezt felolvastam, ezt a történetet, arról szól, hogy az Isten népe már benn van az ígéret földjén, ezt már megkapta, már megpróbálta birtokba venni, de még számtalan csatája és küzdelme van, hiszen egy másik nép is birtokba akarja venni ugyanezt a helyet, és így a filiszteusokkal állandó ütközetekben mindig ott van a nagy kérdés, hogy vajon ki fog győzni igazán, minket győznek le, vagy pedig mi tudunk győzelemre jutni. És Sámuel alakja is úgy villan fel, mint Mózesnek az alakja korábban, ő az, aki imádkozik a népért, ő az, aki emléket állít a népnek, ő az, aki a szabadító Istent közel tudja hozni. És ebből emeltem ki az alapígét is, hogy Sámuel egy ilyen lényeges küzdelem, vagy lényegi csata után felállít egy követ Micpa és Sén között, ez két kisebb város, és elnevezi Eben Haézernek, mert ez ezt jelenti, hogy mindeddig megsegített bennünket az Úr. Hogy Isten a mi szabadítónk. Én erről az emlékkőről szeretnék egy-egy gondolatot elmondani, és itt nem a kövön magán van a hangsúly, hanem azokon a pillanatokon, amelyek az életünkben fontossá lesznek, és ott valamit meg kellene értsünk, meg kellene tanuljunk. Először ez a felállított kő, ez igazából egy tájékozódási pont lesz. Idáig már eljutottunk. Ide valahogy megérkeztünk. Harcok állnak mögöttünk, győzelmek és veszteségek, de most itt kitűzünk egy zászlót, és azt mondjuk, hogy én most itt vagyok. Mint ahogy mindannyiunknak az élete valahogy megérkezett idáig ehhez a pillanathoz, és van egy történetünk, egy történelmünk, ami egy személyes történet is. Nyilván most az elmúlt hétre visszagondolva, benne van egy nemzetnek, vagy egy népnek is a történelme. Az Isten úgy gondolta, hogy én ide szülessek, ide való ember legyek. Ki tudja, hogy ez miért volt az ő gondolata, de hozzátartozik akkor is az életemhez. És egy tájékozódási pont az, ahol akár most is tartok, de ilyen volt már több is az életemben. Ezt el lehet képzelni térben, ezt el lehet képzelni időben. Ez a tájékozódási pont, ez valahol ott lehet az életszemléletemben. Nevezzem ezt hitnek, hol találkoztam Istennel, vagy mit értettem meg belőle, vagy mit nem értettem meg belőle. Ez benne van a kapcsolatainkban, hol találkoztam valakivel, és hol engedtem el valakit. Hányan számolják úgy az időt, hogy a férjem halála óta, és mindig visszatér ez a mondat, vagy a gyermekem születésétől számolok valamit, vagy a házasságkötésemtől, ahol kapcsolatok alakulnak, vagy éppen elmúlnak. De aztán sokszor mondjuk azt, hogy amióta itt lakom, amióta ezt a házat felépítettük. Ott is vannak emlékkövek ebben a házban, hogy mi azt miért csináltuk, kinek csináltuk, magunknak csináltuk, a gyerekünknek csináltuk, ki él most benne, miért áll üresen, miért én lakok egy olyan házba, amiben 8 szoba van, és már csak egyedül vagyok. Ezek mind nagy kérdések nekünk. És egyfajta tájékozódási pontot is jelentenek. Hogy mi után vagyok, vagy mitől messze vagyok, hogy lehetne ahhoz közeledni, visszajutni, kell-e oda visszajutni. Az embernek azt szoktuk mondani, hogy az élete az egy hosszú út. Hát persze, hogy akkor több állomás van rajta. És ezeknek az állomásoknak is megvan mind-mind az értelme és a jelentősége. És talán van ennek egy lelki vonatkozás is, mert nem csak ezt mérjük, hogy milyen események történtek az életünkben, hanem hogy én lelkileg hol voltam benne. Akkor éppen ki voltam békülve önmagammal, vagy nem? Közel voltam egy másik emberhez, vagy éppen nagyon távol? Valahol lelkem mélyén éreztem, hogy Isten akar velem kezdeni valamit, vagy nem éreztem? És ezek aztán később visszatérő érzések az életünkbe, és mi is szeretnénk azokhoz valahogy visszajutni. Nyilván, ha Sámuel felállított egy emlékoszlopot, az, aki már járt ott, és ott volt a felállításnál, az nagyon jól tudta, hogy miről szól ez a dolog, akinek meg hírből adták át nemzedékről nemzedékre, az is megálltott, és azon gondolkozott, hogy vajon mit érezhettek azok az emberek, akiket Isten csodálatos módon megszabadított. És van benne egy vágyódás, hogy ezt én is úgy érezném. Sokszor van így, hogy olvassuk a Bibliát, és ott vannak a nagyok benne, egy-egy Ábrahám, egy-egy Mózes, találkoznak Istennel, és ugye eljátszunk a gondolata, hogy ez milyen lehetett? Na, milyen lenne már, hogyha én odaállhatnék Istennel, és én is úgy kérdezhetném, ahogy ők kérdezték, és feltetném a saját kérdéseimet, és ő nekem kellene válaszoljon. Felállította Sámuel ezt a követ, legyen ez egy tájékozódási pont, hogy itt volt az Isten. És mi is sokszor talán valami ilyesmit keresünk az életünkben, mert oda jó visszamenni a biztonság miatt. Jó visszamenni azért, mert ott valami többlet volt. Aztán másodjára azért egy teljesen egyszerű mozdulat is benne van ebben az egész képben. A felállított kő az valami olyasmit jelent, hogy a vízszintesből csinál egy függőlegest ez a Sámuel. Ott hevernek a kövek, és ő ezt felállította. Az emberi tájékozódás és szemlélet az mindig ilyen horizontális. Mindig nézem azt, hogy a másik mit csinál a szomszédban, a másik országban mi történik, a világ másik felén hogyan élnek az emberek. Mindig így viszonyítjuk a saját életünket a másikhoz, így irigykedünk egymásra, vagy így mondjuk azt, hogy több vagyok, mint a másik. És erre felállítja a követ, és azt mondja, hogy Na akkor egy kicsit most egy más szemlélettel. És ez olyan, mint egy felfele mutató nyíl, hogy itt most nem arról volt szó ebben a helyzetben, hogy mit látsz a másikban, hogy az ellenség a gyengébb, vagy te vagy az erősebb. Hanem, hogy itt hatalmas hangon mennydörgött az Isten. Hogy itt maga Isten riasztotta el az ellenséget. És ez a felfele mutató nyíl, ez nagyon sokszor pont a mi emlékeinkben is ott van, vagy azokban az emlékezés kövekben, vagy tárgyakban, vagy képekben, vagy a gyűrünkön, ami számunkra is fontos, hogy ott egy kicsit felemelje az ember a tekintetést, és azt mondja, hogy itt egy isteni beavatkozás történt. És ez ezért lett fontossá, ezért lett kiemelt ez a hely. Itt éreztünk valami olyasmit, amit Istentől kaptunk. És ettől lehet persze távol kerülni, és ez a vágyakozás van sokszor bennünk, amikor belépünk a templomba is, hogy valami ez újra közel kerülni, ami egyszer már a miénk volt. És néha tényleg az ember nem tud semmit megfogalmazni. És néha úgy üresek a szavaink is, a gondolataink is, a vágyaink is kiürülnek. És erre mondja Jézus azt, hogy na, ilyenkor megszólalnak ezek a kövek. Olyankor a lelkünk mélyén valami felsóhajt, és azt mondja, hogy nem jól van ez így, valamit kéne csinálni. Valahogy máshogy kéne megragadni a dolgokat, megfogni az ajándékokat, élni az életet. Nem ez az igazi. Erről szól a felállított kő, hogy na most akkor nézd föl. Akkor nézd azt, hogy Isten hogyan képzeli el ezt az egészet, amit életnek nevezünk, amit próbálkozásnak vagy harcoknak nevezünk. És végül, nem utolsó sorban, ez azért egy hálaadásra emlékeztető jel is. Nagyon-nagyon elégedetlen emberek vagyunk. Az Isten ezért meg fog minket büntetni, vagy már büntet emiatta. Hogy soha nem tudjuk számba venni azt, amink van hálaadással, hanem mindig azt soroljuk fel, amink nincsen. Ami próbatétel, ami nyűg, ami nyavaja, ami a betegség. Ezek mindig minden nap kitöltik a gondolatainkat, az imádságainkat is. Nagy többségében ezek töltik ki. És nem azért mondja Isten azt, hogy ez nem helyes, mert nem éli át, vagy nem tudja jól, hogy mi mindennel van tele az életünk. De valahol mégiscsak igaz az, hogy az Istentől nagyon-nagyon sok mindent kaptunk. És még a kéréseinket is lehetne, Pál apostolán szépen fogalmaz, hálaadással feltárni az Isten előtt. És ez a hálaadás... Ez ott van ebben a kőben, hogy de mindeddig megsegített minket az Úr. Tényleg itt vagyok. És tényleg nem kis dolgokon mentünk át. Nagy betegségeken, nagy nehéz élethelyzeteken, nagy válságokon, és valamit az Isten még mindig ki akar ebből az életből hozni, ami az én életem, és eddig megsegített az Úr. Nem illik a szánkba ezért a sopánkodás állandóan. Amúgy is ez sajnos nálunk egy népbetegség. Mi egy ünnepet sem tudunk megünnepelni anélkül, hogy el ne sírnánk a bánatunkat. Hiába volt itt államalapítás vagy valami, a mi lelkünkben mégis az van, hogy mi mindig rosszul járunk. Miért járnánk rosszul, hogyha az Isten népévé lehetnénk mi is? Van egy országunk, van egy otthonunk benne, megvan egy életünk. Mindenkire, akire itt ránézek, egytől egyig tudom jól azt, hogy nem éhezik. Mindene megvan a mindennapi kenyér. A lelki táplálék is meg lehetne, hogy nem esszük meg, vagy nem vesszük be az orvosságot úgy, ahogy kellene, az lehetséges. De akkor is az örökkévaló Istennek el lehetne mondani, hogy mindeddig megsegítettél bennünket. Befejezem azzal, hogy a múlt jelei, azok a jövőt automatikusan nem biztosítják. Tehát az, hogy van egy régi oszlopom, az még nem biztos, hogy a jövőre garancia. Az, hogy valaki 1000 évvel megalapított egy országot, vagy egy nemzetet, és korona volt a fején, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy végtelen ez a királyság. Egyszer Jézusnak a tanítványok éppen a templomot mutatják Jeruzsálembe, és azt mondja, hogy nézd meg, Jézus, mekkora kövek. Ugye, hogy ezekről beszéltél? Ezek fognak beszélni akkor is, amikor mi már nem leszünk. És erre azt mondja Jézus, hogy ezek a kövek már nem lesznek addigra. Mert nem ezek a jelek azok, amik igazán fontosak az életünkben, hanem az, aki mögötte áll, aki ezt hatalommal megcselekedte, maga az Isten. És Jézus erre figyelmezteti őket, és azt mondja, hogy minden jel és jelzés akkor lesz igazán értelmes az életünkben, bátorító vagy vigasztaló, vagy hordozza az igazi üzenetet, hogyha mögötte ott van az Isten cselekvése, ott van az ő ígérete. És valahogy ez Sámuel is így képzelte el, és állította fel a történtek emlékére, de mégis okulásul mindenkinek, hogy győzni egy harcban csak Isten segítségével lehet. Ezért hívjuk őt segítségül. Ezért kérjük, hogy legyen ott a mi küzdelmeinkben. Csendesedjünk el, és imádságban adjunk hálát Istennek, talán éppen úgy, ahogy megfogalmazta Sámuel próféta is, mindeddig megsegített bennünket az Isten. Amen. Jöjjetek fennállva, hogy közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ahogy átlátjuk az életünket és végignézzük, az igazi emlékek mindig oda kapcsolódnak, amit nem mi hoztunk létre, amit tényleg kaptunk, ami olyan titokzatosan kiformálódott az életünkből. Lehet, hogy akkor nem is láttunk mögötte téged, és most mégis az méltó, hogy neked állítsuk fel az emlékezés kövét, és elmondjuk, hogy ott te voltál. Mindig vannak az embernek nagy álmai, meg elképzelései, tervei, gondolatai. Ezek nagyon izzadságszagúak önmagukban, és nagyon törékenyek. És vannak olyan pillanatok, amelyek megállnak mindenkor, pedig semmi emberi erőt nem tettünk bele, de azt valahogy te fenntartod nekünk. Így köszönjük meg, hogy maga gondviselés is ilyen, hogy lehet, hogy munkálkodunk magunk fenntartásáért, javáért, de az áldás az csak ott van te nálad. Hogy az ember keresi a boldogságát, de igazából a te áldásod az, ami rányomja erre a pecsétet. Köszönjük, hogy így tudunk tájékozódni az életünk egy-egy eseménye között is. És így tudjuk, hogy honnan is estünk el, vagy estünk ki, és hova lehetne visszakerülni. Így közeledtünk ma is te hozzád, mint akik egy-egy ilyen emlékoszlopot látnak a saját életükben is. Hadd mutasson ez egyenes nyílként te rád, és hadd találjunk ezért vissza te hozzád. Így köszönjük meg, hogy a legnagyobb küzdelmekben is ott vagy mindig mellettünk, imádkozunk így a betegekért, akik kórházban vannak, kiszolgáltatott az állapotuk, akik tényleg azt érzik, hogy egyedül a te kezedben vannak. Imádkozunk azokért is, akik az emlékezés kövét egy-egy sírkőként állították fel, vagy fejfaként, legyen áldott az ő emlékezésük, és hadd hozzon az is békességet. Imádkozunk népünkért és nemzetünkért, amit mi magunk sem becsülünk meg eléggé. Köszönjük, hogy otthon teremtettél nekünk, hogy ebben helyünk van. Engedd, hogy ezt megbecsüljük, szeressük, munkálkodjunk érte. Kérünk, hogy hadd lássunk mind a mögé, amit emberi cselekedeteknek eredményeként látunk, hadd ismerjük fel benne a te munkálkodásodat, a te áldásodat. Így köszönjük meg a mindennapi gondviselést is, és így tesszük a mi életünket a te kezedbe ezután is. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, a mi Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg röviden a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten eltemettük, utolsó földi búcsút vettünk Barta István, 70 éves testvérünktől. Imádságban kértük a nagykegyelmű Istent, hogy a maga békessége és vigasztalása legyen ott azok mellett, akik ráemlékeznek. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy a jövő héten, a hónap utolsó vasárnapján megterítjük az úrasztalát, és egyben az új kenyérért is hálát adunk az úrvacsorában. Szeretettel hívjuk a gyülekezetet erre az ünnepi alkalomra. Azt is szeretném hirdetni, hogy Mátraházára készül gyülekezetünk. Én a szervezés részét már lebonyolítottam. Egy elég kritikus időszakban vagyunk, de azzal a reménységgel, hogy eljuthatunk talán oda. Szeptember 14 és 18 között a gyülekezet egy csoportjával Mátraházára utazunk. Jelentkezni még lehet nálam, várjuk azokat a bejelentéseket, információkat, ami alapján végül is véglegesíthetni tudjuk, és biztossá tudjuk tenni az utazásunkat is. Isten tiszteletünket a 274. dicséretünkkel zárjuk, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. A 274. énekünknek a negyedik versét. 274. számú énekünk negyedik verse így kezdődik. Zengj hát az Úrnak, s járd az utat, mit éppen néked ő adott.